Kedves hallgatók, a mai órán navigációról fogok mesélni, igazából a robotnavigációról fogok beszélni. Nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy navigáció, nézzük meg, hogy miért fontos számunkra a navigáció, mi szükséges a navigációhoz, és hogyan lehet navigálni. Nem véletlenül volt ez a szép régi térkép itt, hiszen már nagyon-nagyon régen, már a ókori görögök előtt is navigáltak az emberek, hiszen az ősember is valamilyen navigációval jutott el az elejtett mamuthoz, jutott vissza hozzá, de az állatvilágban is találhatunk navigációra példát, amikor az állatok visszajutnak, elmennek valamilyen helyekre az élelmiszerforráshoz, és visszajutnak a bolyukba. A navigáció azért is fontos, mert olyan robotokat szeretnénk építeni, olyan robotokat használunk, amik mozognak, helyzetet változtatnak, el akarnak menni valahova, vagy szeretnénk, hogy elmenjenek valahova. Ez mind része a navigációnak. Most mi szükséges a navigációhoz? Látni fogjuk, hogy a navigációt azt nagyban megkönnyíti, hogyha van valamilyen térképünk, de természetesen ezt a térképet valahogyan elő kell állítanunk. A navigációnál jó néhány algoritmust is használnak a robotok ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a navigációt. Ezekből az algoritmusokból is megtekintünk néhányat. A mai órán gyakorlati példákat nem fogok mutatni, tehát konkrét robotokkal majd a gyakorlati órán fogunk foglalkozni, és konkrét algoritmusokat se fogok mutogatni. Igazából azt szeretném, hogy ennek a navigációnak globálisan a lényegét megértsék. Tehát a navigációról beszélünk, akkor nyilván nagyon sokaknak az jut eszébe, hogy vagyunk egy pontban, itt vagyunk az ELTE-n, és el szeretnénk jutni a másik oldalra, el szeretnénk menni a színházba. Hogyan tudjuk ezt elvégezni? Hát, ha ilyen modern eszközöket használunk, akkor beírjuk egy ilyen útvonaltervező programba, ami rögtön megadja nekünk az útvonalat. Látjuk, hogy itt a navigációnál arról van szó, hogy vagyunk egy pontban, el akarunk jutni egy célpontba, van egy valamilyen térkép, és ez a szoftver, ez generál nekünk egy útvonalat tervez. Ez az útvonal mondja meg azt, hogy milyen lépéseket, milyen mozgásokat, milyen mozdulatokat kell nekünk végeznünk ahhoz, hogy a kiindulási pontból eljussunk a célpontba. Ez a térkép, vagy ez a navigáció lehet egy ilyen már jól felépített térképen, de természetesen másfajta térképeket is el lehet képzelni, amin szintén lehet navigálni. Például az épületben is lehet navigálni, amikor megvannak, hogy hanyaszámú termek, és az egyik óráról hogyan kell elmenni a másik órára, de akkor is beszélhetünk navigációról, amikor egy ilyen labirintusszerű építménybe kell a robotnak eljutni mondjuk a kiindulási pontból a kijárathoz, és vagy ismeri a labirintust, vagy nem ismeri a labirintust. Tehát ezek után láthatjuk, hogy a navigációhoz igazából szükség van nekünk helymeghatározásra, fontos tudnunk, hogy hol vagyunk, és fontos tudni azt, hogy hova akarunk elmenni. Fontos az, hogy legyen egy térképünk, mert ezzel a térkép alapján tudjuk megtervezni az útvonalunkat. Hogyha ez a három dolog megvan, akkor beszélhetünk igazából navigációról. Van itt egy érdekes kérdés az, hogy a térkép készítés hogy kapcsolódik ehhez. Ezt majd később fogjuk meglátni. Kezdjük a hely meghatározással. A hely meghatározáskor beszélhetünk abszolút vagy relatív hely meghatározásról. Nyilván mindenkinek először a hely meghatározásról beszélünk, akkor a GPS jut eszébe, ez a globális helyzet meghatározó rendszer, ami nagyon-nagyon jól működik, főleg akkor, hogyha kint vagyunk a szabadban, és rálátunk ezekre a műholdakra, akkor viszonylag jó pontossággal meg tudjuk határozni a helyzetünket. Ez a viszonylag jó pontosság, ez eléggé csalóka, hiszen nagyon-nagyon lényeges az, hogy mennyire pontosan tudjuk ezt meghatározni. Ha autóval megyünk, és ilyen 10-20-50 méter pontossággal meghatározzuk a helyzetünket, az nem probléma. Hogyha gyalog megyünk, és méteres pontosságot szeretnénk elérni, az már komolyabb problémákat jelenthet, bonyolultabb eszközöket igényel. Ha viszont centiméter pontosságot szeretnénk elérni, akkor ahhoz már nagyon-nagyon drága eszközök szükségesek. Ennek a globális helymeghatározó rendszernek az a egyik nagy hátránya, hogy csak szabad területen működik, tehát ha bemegyünk egy épületbe, akkor az épületen belül nem működik. Ez a rendszer azért nagyon-nagyon jól működik, nagyon-nagyon sok olyan alkalmazás van, például sivatagi automata autóversenyek, ahol GPS jelek határozzák meg, vagy GPS jelek alapján működnek az autók. Ezen a képen itt fölül látszik két GPS antenna, de belül is van még egy nagyobb antenna, tehát nagyon-nagyon komoly eszközök vannak. Ezek a GPS a helymeghatározásban csak egy a szenzorok közül, egy az érzékelők közül, amiket lehet használni. Nyilván érzékelőkre van szükségünk ahhoz, hogy meghatározzuk a helyzetünket, nem csak GPS-szel, hanem más egyéb szenzorokat is föl lehet használni. Most ezeknek a szenzoroknak nagyon-nagyon sokféle szenzorok vannak. Például, ha épületen belül vagyunk, és most beszélünk arról, hogy egy mobil robotot egy épületen belül szeretnénk a pozíciót meghatározni, akkor használhatunk úgynevezett irányadókat. Ezek az irányadók arra szolgálnak, hogy ha lerakjuk az épületnek vagy a szobánknak a néhány sarkába, mondjuk ide, oda, meg oda, és meg tudjuk határozni, hogy milyen messze vagyunk ezektől a pontoktól, akkor egyszerűen trigonometriával ki tudjuk számolni azt, hogy hol helyezkedik el a robotunk, hogyha három érzékelőnél itt megadott távolságot látjuk, akkor meghalljuk, hogy ennek a pontoknak a meccés pontjában. Természetesen ez az ábra azért nagyon-nagyon csalóka, hiszen ez egy eléggé ideális esetet ábrázol. Ha elképzeljük azt, hogy ez az adó nincs itt, csak ez a két felső adó van, és ez a kör, meg ez a körnek a pontjait nézzük, és tudjuk azt, hogy a robotikában pláne ezek a szenzorok sose tökéletesen pontosak, akkor már látjuk, hogy milyen veszélyek fenyegetnek minket, hogyha picikét eltérnek ezek a jelek, meg picikét eltérnek ezek a jelek, akkor már is elképzelhető az, hogy valahol ezen az egyenesen vagyunk, nehezen tudjuk meghatározni a robotnak a pontos helyzetét. Ups. Tehát a pontosság és a hiba az nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Ezek az érzékelők, ezek mindig egy adott ponthoz képest adják meg a robotnak a helyzetét, tehát ilyen szempontból ez egy viszonylag stabil értéket fognak adni, akárhányszor lekérdezzük ezeket az értékeket, mindig ugyanazokat az értékeket fogják adni. Vannak másfajta érzékelők is a robotunkban, például a kerekeknek az elfordulását mérő odometriai érzékelők. Ezek azt nézik, hogy mennyit fordult el a két kerék, és a két kerék fordulásából tudják kiszámítani azt, hogy hol van a robotunk. Ezekkel az érzékelőkkel az a nagyon nagy probléma, hogy ezeknél az érzékelőknél akkumulálódnak, összegyűlnek a hibák. Tehát, hogyha az egyik kerék egy picikét kisebb, mint a másik, vagy nem tökéletesen párhuzamos, egy picikét nagyobb, picikét csúszik, mindenféle sok-sok picike hiba nagyon-nagyon erősen összeadódik, és egy nagyon csúnya hiba fog előjönni. Ezen az ábrán azt látjuk, hogyha ebből a pontból elindulunk, és nem tökéletesen ezek a odometriai számítások, nem tökéletesen mozog a robotunk, akkor eleinte még azt mondhatjuk, hogy valószínűleg ebbe a ponthalmazba van valahol a robotunk, még egy picikét megy akkor már ebbe a ponthalmazba, és ahogy haladunk tovább és egyre további lépéseket teszünk, a végére már azt mondhatjuk, hogy hát valahol itt vagyunk, látjuk, hogy nagyon-nagyon elszóródik, nagyon-nagyon ellapul ez a valószínűségű görbénk, tehát nagyon-nagyon nehezen tudjuk megmondani azt, hogy pontosan hol helyezkedik a robotunk. Tehát amikor ilyen típusú szenzorokat használunk, akkor nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy a következtetett kiszámítást, tehát amikor egymás utáni lépésekből számoljuk ki a pozíciónkat, akkor mennyire csúszik el, mennyire lesz pontos a mi helyzetünk. Természetesen ideális esetben mind a két fajta érzékelőt tudjuk használni, tehát tudjuk használni ezeket a fix érzékelőket, amik nem csúsznak el, és tudjuk használni ezeket az odometria, például olyat, mint az odometria, ami esetleg elcsúszik, akkumulálódik a hiba, de a fix érzékelőkből pontosítani tudjuk ezeket az értékeket. Fontos az, hogy ezeknél az akkumulálódó hibáknál, meg amikor következtetett kiszámításokat végzünk, akkor általában valamilyen mozgásmodellt használunk föl, tehát valahogyan tudjuk, valahogyan meghatározzuk azt, hogy mi szerint működik a robotunk, mennyi kerék elfordulásra, milyen X, Y és milyen irányba fog állni a robotunk. Ezeknek az érzékelőknek a használatával nagyon jó, nagyon pontos helyzetet meg tudunk állapítani, és nagyon izgalmas alkalmazásokat lehet csinálni. Itt látszik ez egy teljesen automata irányítású autó, ami pusztán az érzékelői alapján méri a kerékfordulást, hogy mennyit megy az autó, és hol van a helyzete, és látjuk, hogy ez a farolás, ebbe az az izgalmas, hogy nyilván ennél a farolásnál nem lehet semmilyen kerékfordulás, meg GPS-jeleket sem nagyon pontosan használni. Itt az autónak a mozgás modellje van nagyon-nagyon pontosan kiszámolva, hogy hogyan mozog egy valamilyen sebességgel érkező autó, hogyha lefékezzük a kerekeit és eltekerjük a kormányát, és látszik, hogy meglehetősen pontosan be tud parkolni. Mondom még egyszer, ez teljesen automatikusan, mindenféle emberi beavatkozás nélkül történt. Van még egy nagyon fontos lehetősége a robotoknak, ez pedig a képi tájékozódás. Ez egy robot kutya foci bajnokság. Ezek a robotok úgy tájékozódnak, hogy a pálya szélén látható különféle színű mintázatokat keresik, és ezeknek a mintázatoknak a elhelyezkedése alapján tudják meghatározni a pozíciójukat. Látjuk, hogy az egyik oldalon van a sárga kapu, és ott a sárga jelek vannak, a másik oldalon a kék kapu, és ott a kék színű jelek vannak. Ezeknek a térbeli helyzetéből tudják a robotok, ezek a kutyák megállapítani a helyzetüket. Most valaki azt gondolja, hogy ezek után nagyon egyszerű ez a helyzetnek a meghatározása, akkor az téved, mert hogy igazából ezzel elég komoly problémák lehetnek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy itt van néhány folyosóról készített fénykép, ki tudja megmondani most hirtelen, hogy ez melyik ábra mutatja ugyanazt a folyosót, vagy pontosan hogyan helyezkednek el ezek a folyosók egymáshoz képest. Látszik, hogy ha nagyon-nagyon hasonlóak ezek a képi információk, akkor előjön egy ilyen képi illesztés probléma, amikor nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, hogy most akkor mi melyik kép, melyik hogyan kapcsolódik egymás után, mi melyik képnek a további lépése, melyik képből lehet átlépni a másik lépésbe, milyen transformációkból lehet eljutni az egyik képből a másikba. No, de térjünk vissza ahhoz, hogy valamilyen térképet próbálunk használni, és ezek a térképet próbáljuk felhasználni a mi navigációnkhoz. Főleg kétfajta térképet szokás megkülönböztetni, a metrikus a térképet, ami a helyeknek, tárgyaknak a helyzetét és a pozícióját tárolja, és a topológiait, ami a tárgyaknak, helyeknek az egymáshoz viszonyított helyzetét határozza meg. Tehát az egyik esetben valamilyen koordinátákat, meg irányokat adunk meg, a másik helyzetben, másik esetben a topológiai térképnél pedig valamilyen gráfszerű képződményről beszélünk. A metrikus térképre mutatok egy példát. Látszik, hogy ha vannak ilyen tárgyaink, lerakjuk, el lehet képzelni egy ilyen négyzethálós, foglaltsági hálós típusú térképet, akkor azt lehet mondani, hogy ahol fehér a kocka négyzet, ott nincsen akadály, ahol pedig szürke, ott pedig részben van akadály, ahol fekete, ott pedig teljesen van akadály, és ezek után a robotunkat úgy kell irányítani, hogy ezeken a fehér négyzeteken haladjon kiindulási pontjából a célba. A két fajta térképet viszonylag könnyen át lehet alakítani egyiket a másikból, attól függően, hogy milyen alkalmazást akarjuk felhasználni ezeket a térképeket. Két érdekes helyzet állhat elő, amikor térképről beszélünk. Az egyik az, hogyha tudjuk pontosan a helyzetünket, akkor viszonylag könnyen lehet térképet készíteni. Tehát például egy ultrahangos távolságérzékelővel körbe kell nézni, meg kell nézni pontosan, hogy hány fokra, milyen távolságban látjuk az akadályokat, és ha körbe mentünk, akkor egy ilyen radarszerű leírást kapunk a környezetünkről, picikét odén megyünk, onnan is körbenézünk, és így ki lehet tölteni egy üres papírlapot, nagyon könnyen elő lehet állítani egy ilyen metrikus vagy egy topológiai térképet. Ehhez nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk a helyzetünket, hiszen a helyzetünk ismeretében tudjuk megmondani, hogy mi hozzánk képest hol vannak a körülöttünk lévő tárgyak. A másik eset ennek pont az ellentétje, amikor azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy van egy térképünk, és ez alapján, a térkép alapján szeretnénk meghatározni a helyzetünket. Az előző esetben, ugye már amikor a robotkutyákat helyeztük el egy focipályán, akkor erről az esetről beszéltünk, amikor volt egy térképünk, tudtuk, hogy azon a pályán hol helyezkednek el ezek a jelölő pontok, és ezek a jelölő pontok alapján tudtuk meghatározni a helyzetünket. Tehát bármelyik helyzet is áll elő, mind a két helyzetben nagyon könnyű a dolgunk. Igazából akkor van problémánk, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor nem tudjuk se pontosan a helyzetünket, és pontos térképünk sincsen. A robotikában nagyon gyakran előállnak ezek a helyzetek, és ezekre a helyzetekre kell valamilyen jó megoldást adni. Tehát most egy picikét ezt a problémakört próbáljuk feszegetni, hogy mit lehet akkor tenni, hogyha térképünk sincsen, meg a helyzetünket se tudjuk pontosan meghatározni. Az egyik lehetséges mód a helyzetünknek a meghatározására, amikor azt mondjuk, hogy van még itt, ebben az esetben még van térképünk, de nem tudjuk, hogy hol vagyunk, ezt úgynevezett részecske szűrős hely meghatározásnak hívják, amit valahogyan úgy lehet összefoglalni, hogy képzeljük el, hogy az előbb látható folyosón van három ajtó. Van két ajtó közelebb, meg a harmadik ajtó egy picikét távolabb, és a robotunk az valahol ezen a folyosó szakaszon helyezkedik el. Ez a fekete lapos vonal azt próbálja mutatni, hogy nem tudjuk, hogy hol helyezkedik el a robot, kezdetben bárhol lehet, mindenhol ugyanolyan valószínűséggel helyezkedik el a robot. Ha a robotunk elindul és megméri, észreveszi, hogy itt van egy ajtó, mondjuk észreveszi, hogy tőle bal oldalra van egy beszögelés, akkor azt tudja mondani a robot, hogy igen, vagy itt, vagy itt, vagy itt helyezkedik el. Tehát valahogyan a robotnak a valószínűsége, ez amit a robot képzel a helyzetéről, látszik, hogy itt az ajtók közelében megugrik, egy ilyen kis púpok jelennek meg. De nem tudja, hogy a három ajtó közül melyik ajtót látta. Amikor elindul a robot, akkor úgy kell elképzelni, hogy ezek a részecskék, ezek úgy elindulnak ezen a tengelyen, és mintha vándorolnának szépen ezzel a robottal. Hiszen robot tudja, hogy mondjuk előre ment 2-3 métert, akkor valószínűleg valahol most egy 2-3 méterrel odébb kell lenni, ha előbb itt volt, akkor most valahol itt kell, hogy legyen. Ekkor jön a nagyon izgalmas dolog ebben a részecske szűrős modellben, hogyha itt lát egy újabb ajtót, pont ennél a helyzetnél, akkor azt mondhatja a robot, hogy akkor nagyon nagy valószínűséggel azt mondhatja, hogy most itt van, hiszen csak akkor állhatott elő ez a helyzet, hogyha kezdetben itt volt, ment előre 3 métert, és még egyszer látott egy ajtót. Tehát ez a két eseménynek az egymás után bekövetkezte, meg a köztelévő mozgásból lehet kikövetkeztetni elég nagy valószínűséggel, hogy a robot most azt tudja, hogy egy ajtónál van, de most, hogyha az előző információk alapján viszont nagyon biztos benne, hogy ennél az ajtónál van. Ahogy mozog tovább a robot, úgy lapul el egyre inkább ez a nagyon pontos helyzet meghatározás, hiszen egyre kevésbé biztos a saját pozíciójában, hiszen a kerékfordulásból, mindenből adódóan mindenféle csúszások, pontatlanságok előfordulhatnak. Tehát ennél a részecske szűrős modellnél nagyon fontos az, hogy valahogyan megbecsüljük azt, hogy hol lehet a robot, megmérjük utána azt, hogy milyen a környezete, ezzel a mérés alapján frissítjük az előző becslésünket, és annak újból mozgatjuk a robotunkat, és egy újabb becslést teszünk erre. Látjuk majd, hogy itt nem egy darab pozícióról van szó, hanem azért hívják ezt részecske szűrőnek, mert több darab részecskét képzelünk el, amit kezdetben lerakunk össze-vissza valahogyan egy kiindulási térképre, és utána ebből a kiindulási térképből próbáljuk meg kitalálni azt, hogy hol van a robotunk. Ezt az ábrán azt látszik, hogy kezdetben nagyon-nagyon sok részecske teljesen elszórtan helyezkedett el, és ahogy elindult a robot, bizonyos részecskék eltűntek. Tehát ahogy a robot elindult mondjuk ebből a pontból errefelé, láttuk, hogy mindenhol kék volt, de azok a kék részecskék, amik ebbe a szobába voltak, azok, amit elérték ezt a falat, azt mondták, hogy itt az szinte biztos, hogy itt nem lehetett a robot itt, mert hogyha már annyit ment, akkor ezen a falon nem tudott volna keresztül menni. Tehát valahogyan így látszik, hogy itt eltűnnek ezek a részecskék, hiszen itt nem lehet. Itt a hosszú folyosón itt bárhol lehetett a robot, mert olyan sokáig ment, aztán utána valahogyan fölment, akkor lehet, hogy bement volna ebbe a szobába, és ahogyan jön visszafelé, egyre biztosabb abba, hogy valahol itt ezen a részen van. Ha itt jön, akkor itt megint egy kicsikét elbizonytalanodik, hiszen lehet, hogy bement volna ezen az ajtón, az is előfordulhat, de amikor már ilyen nagyon-nagyon sokáig jött, akkor már megint az van, hogy csak ezen a hosszú folyosón lehetett, hiszen csak ezen a hosszú folyosón lehet ilyen nagyon-nagyon sokat jönni. Ez mondom még egyszer, ez körülbelül úgy működik, hogy ezeket a részecskéket lerakjuk, ezzel becsüljük, hogy hol van a robot, megmérjük azt, hogy mit lát a robot a környezetében, mindegyik részecske úgymond megmérjük, hogy maga körül mit lát, mozog a robot, megnézzük, hogy ez elképzelhető-e, hogy tényleg azt látja, amit a részecske látott, és hogyha ténylegesen összeegyeztethető a modellünkkel, akkor azt mondjuk, hogy ez a részecske ez egy elég jól becsüljük, hogy valószínűleg lehet, hogy ott van a robot. Hogyha valami olyasmit tapasztalunk, hogy aznak nagyon kicsi a valószínűség, hogy ilyet mérjen a robot, akkor pedig elveszük azt a részecskét, vagy valami más helyre rakjuk le. Ez csak nagy vonalakban az algoritmus, ennek nagyon-nagyon sok válfala létezik, van, amikor növekszik a részecske szám, csökken a részecske szám, különféle trükköket tudnak a részecskék. Ha megvolt ez a részecske szűrős helymeghatározás, akkor utána ténylegesen rátérhetünk arra, hogy hogyan lehet egyidejileg meghatározni a helyzetünket, és egyidejűleg térképet készíteni. Ezt a SLAM névvel jegyzi az irodalom ezt az algoritmust. Ennek nagyon-nagyon sok válfala létezik, nagyon sok különféle algoritmus, elég komoly matematikai háttere van, ezekben most nem szeretnék belemenni, csak globálisan az algoritmust szeretném elmondani. Tehát arról van szó, van egy robotunk, ami egy ismeretlen épületben próbál navigálni, az ismeretlen épületet próbálja felderíteni, és úgy próbálja felderíteni, hogy környezetéről méréseket fog tenni. Itt látjuk a kameraképet, itt látunk majd egy mélységi képet. Ez egy Kinect érzékelővel felvett kép, minél közelebb van egy tárgy, annál pirosabb, minél távolabb, annál hidegebb a kép. Tehát az fog történni ezen az ábrán, hogy a robot megy, folyamatosan építi a környezetét, folyamatosan lát maga körül különféle tereket, távolságokat, ezeket megpróbálja rárakni a térképre, és ahogy rárakja ezeket az értékeket a térképre, úgy ezek a pontok, ezek úgy valahogyan egymáshoz képest szépen összeépülnek majd. Tehát vajon úgy lehet elképzelni, hogyha itt állunk, és azt mondjuk, hogy megmérem, hogy az a sarka a táblának tőlem mondjuk 3 méterre van, én lépek előre 1 métert, körülbelül 1 métert, ki tudom számolni megint, megmérem megint, hogy milyen messze van az a távolság. Abból az információból én azt gondolom, hogy 1 métert léptem előre, és azt gondolom, hogy most az előző 3 méter az most lecsökkent. Ezekből az adatokból lehet pontosítani azt, hogy én mennyit tévedek a lépésemben, és tudom azt is pontosítani, hogy mennyit tévedek a mérésemben. Ez 2 valószínűségi érték, ennek a 2 értéket tudom összekombinálni egy matematikai modellbe, és ennek a 2 értéknek az összekombinálásából tudok egy sokkal pontosabb térképet építeni, és sokkal pontosabb helyet meghatározni. Amikor több érzékelőnek az adatait egyesítjük össze, és a több érzékelőnek az adataiból egy jobb minőségű, pontosabb, megbízhatóbb információt kapunk, azt hívják szenzorfúziónak. Ez egy nagyon-nagyon fontos módszer a robotikában, hiszen nem csak az odometria, nem csak a távolságérzékelőből, hanem számos egyéb szenzor információi alapján, számos információt összesítve lehet igazából pontos helyzetet meghatározni. Amikor egy valós, igazi robotalkalmazásról beszélünk, például a sivatagi robotversenyről, ott is nagyon-nagyon sok szenzor volt, nagyon-nagyon sok érzékelő volt, volt a GPS jel, volt rövidtávú lézeres távolságmérő, volt hosszútávú lézeres távolságmérő, volt normál kamerakép, volt infravörös kamerakép, volt a kerekeken kerékfordulásmérő, és volt még különféle gyroszkóp, voltak iránytű az autóba, tehát ezeknek az érzékelőknek a adatait összesítve határozta meg a robot a pontos helyzetét, és egy úgynevezett Kálmán filter segítségével tudta ezeket az értékeket összekombinálni, és a különféle megbízhatóságú értékekből egy sokkal megbízhatóbb, sokkal pontosabb értéket meghatározni. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a valóságban. Elindítom újra az elejéről. Látjuk, hogy szépen mendegél a robot, egyre pontosabb, egyre újabb és újabb területeket fedez fel. Balra-jobbra kanyarodőnként belát egy-egy folyosóba. Ennél az ábránál azt kell észrevenni, hogyha egy ilyen négyzetes körfolyosó megy körbe a robot, mi történik akkor, amikor visszér a kiindulási pontra? Hiszen nagyon nagy valószínűséggel nem pontosan fog oda visszaérni, csak valamennyire körülbelül fog oda visszaérni, nem fogja pontosan ugyanazt a helyzetet látni, csak körülbelül ugyanazt a helyzetet fogja látni. Hogyan tudja azt meghatározni, hogy például most itt ugyanazon a folyosón jön csak visszafelé? Ezt egy úgynevezett hurokzárásnak hívják, ez egy nagyon-nagyon érdekes rész. Amikor azt gondolja ez az algoritmus különféle beállított értékekkel, hogy ugyanazon a részen van, akkor ez a hurokzárás algoritmus az egész eddigi ábrát eltorzítja, mégpedig úgy torzítja el, hogy ez a 2 pont, a kiindulási pont és ahol visszaérkezett, ezek nem pontosan egyeznek meg, hogy ezek megegyezzenek, és akkor ebből egy sokkal pontosabb, sokkal jobban valóságnak megfelelő ábrát fogunk kapni. Erre mutatok egy... Ups, eltévedtem, de azért visszajutunk, visszanavigálunk. Tehát itt van egy ilyen, ez a hurokzárásnak a módszere. Amikor a zöld valós ábrával visszaértünk ide, és azt gondoljuk, hogy ténylegesen itt vagyunk, akkor ezt a piros becsült pozíciót ide le kell húzni, és látszik, hogy ez az egész nagy piros hurok, ez az útvonal, ez szépen rá fog simulni valamennyire a zöldre, tehát ezzel is pontosítja ez a hurokzárás a robot által megtett útvonalat. Rendben. Ez már volt. Eltévedtem. Ha van egy térképünk, ami eléggé pontos, tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, akkor gyakorlatilag az egyik legkönnyebb feladatunk maradt a hátra, ez az útvonal tervezés, ahol valamilyen útvonalat kell megtalálni, nyilván a legjobb útvonalat akarjuk megtalálni. Ez a legjobb útvonalnak a megtalálása, ez egy nagyon trükkös dolog, hiszen ez a legjobb, ez nem lehet így könnyen megfogalmazni a robotikába, attól függ, hogy mi a legjobb. Nyilván meg lehet találni a legrövidebb útvonalat, meg lehet találni azt az útvonalat, ami a legkevesebb kanyarodással jár, ha egy nagy megpakolt robotról van szó, akkor meg lehet találni azt az útvonalat, ami a legkevésbé kockázatos, legkevesebb éles fordulót tartalmazza, és nem borul le róla a rakomány. De hogyha én egy autóval megyek, akkor lehet, hogy nekem az a legjobb útvonal, a legszebb tájat látom. Tehát ennél az útvonaltervezésnél, ha valahogy a környezetbe kell mozgatni a robotot, az akadályokat kell kikerülni, és a szabad területet lehet felhasználni. Erre nagyon-nagyon sok algoritmus létezik. Nyilván el lehet indulni vaktában, és meg lehet próbálni valahogyan eljutni a kiindulási pontból a másik pontba. Hogyha azt mondom, hogy tetszőleges görbét rajzolhatok rá erre az útvonalra, akkor ennek a görbének a kiszámítása már egy picikét bonyolultabb dolog. Hogyha azt mondom, hogy itt valamilyen gráfról beszélek, akkor pedig látni fogjuk, hogy valamilyen gráfkereső algoritmusról lesz szó. Nézzünk egy-két érdekes algoritmust, hogy hogyan lehet megtalálni. Hát nyilván egyik legjobban, vagy leghamarabb ember eszébe jutó algoritmus, ez egy úgynevezett ilyen potenciál függvény, amikor minden áron a cél felé próbálok menni. Itt természetesen zsákutcába bekerülhetünk, és a zsákutcából ez az algoritmus nem tud kijutni. Ez a klasszikus lokális minimumnak a problémája. Erre a potenciál függvényre egy nagyon-nagyon jó megoldás, vagy ehhez hasonló nagyon jó megoldás, az a hullám tovaterjedés algoritmus, amikor egyszerűen arról van szó, hogy a kiindulási pontból és egy célpontba akarok eljutni. A kiindulási pontot kiterjesztem mondjuk négyzetesen, tehát a balra, jobbra, fölötte, alatta lévő pontokat megszámozom egyel, ezeknek a pontoknak a szomszédjait megszámozom kettővel, a kettes szomszédjait megszámozom hármassal, természetesen ahol már járt a robotot nem módosítom a számozást, és ahol fal van, oda szintén nem írok számot. Itt szépen kitöltöm ezt az ábrámat, egész addig töltögetem ki ezt a térképet, amíg el nem jutok a célpontig. Amikor eljutottam a célpontig, akkor valahogyan keresek egy visszafelé utat. A visszafelé útnak a keresése az nagyon egyszerű, egyszerűen csak csökkenő sorrendbe kell visszafelé eljutni ebbe az útvonalon. Látszik, hogy itt több különféle útvonalat is el lehet képzelni, eznek az útvonalaknak mindegyiknek ugyanannyi a hossza. Ez egyfajta algoritmus, ilyen négyzetes foglaltsági hálós térképre, természetesen rengeteg ehhez hasonló algoritmus létezik, bármelyiket lehet használni. Nyilván itt az algoritmusnak a komplexitása és a bonyolultsága az nagyban meghatározó, hogy mikor melyiket érdemes használni. Hogyha nagyon-nagyon nagy ez a négyzetháló, akkor egy picikét gondosabban kell ezeket az algoritmusokat megválasztani. A következő lehetőség az, hogyha egy topológiai térképünk van, akkor pedig igazából valamilyen gráfkereső algoritmust érdemes használni, most nem szeretnék belemenni, nyilván itt lehet használni a Dijkstra, átcsillag algoritmust, itt is arra kell figyelni, hogy a térképnek a mérete és a megválasztott algoritmus az kb. Összhangban legyen. Ennél az útvonaltervezésnél, amiről én beszéltem, nagyon-nagyon leegyszerűsítettem a problémát, mert csak kétdimenziós problémáról beszéltem, tehát arról beszéltem, hogy egy ilyen kétdimenziós térképen hogyan kell a robotnak mozognia. Ez a probléma nagyban megnövekszik, vagy jóval komplexebb lesz ez a probléma, jóval számításigényesebb lesz akkor, hogyha nem két dimenzióról, hanem több dimenzióról beszélünk, hiszen akkor a kereső algoritmusnak is egy jóval bonyolultabb állapottere van. Tehát ha mondjuk nem csak kettő, hanem három, és esetleg a többi dimenziót úgy lehet elképzelni, hogy valamilyen hosszú rudat visz a robotom, akkor nyilván nem mindegy, hogy milyen pozícióban megy át az ajtón keresztül, mert ha így próbál átmenni, akkor nem fog sikerülni, hogyha oldalazva megy, akkor át fog tudni menni, hogyha több robot visz mondjuk egy hosszú rudat, és úgy próbálnak egy ajtón keresztül menni és bekanyarodni, akkor el lehet képzelni, hogy ez jóval-jóval bonyolultabb lesz ez az algoritmus, jóval több dimenzió lesz az állapottérnek, és a kereső algoritmusoknak is ezen a jóval komplexebb állapottéren kell dolgozniuk. Ezekre léteznek, lehet használni a klasszikus mesterséges intelligenciában ismert gráfkereső algoritmusokat, de léteznek speciálisabb algoritmusok is. Ezek után azt lehet mondani, hogy körülbelül áttekintettük azt, hogy mit is jelent a navigáció, egyik pontból el akarunk jutni a másik pontba. Robotikában ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen számos olyan helyzettel találkoznak a robotok, amikor van egy adott térkép, és a térképen kell minél gyorsabban eljutni egyik pontból a másik pontba, valamilyen raktározási, szállítási feladatot végeznek el. Fontos az, amikor például egy felderítő robotoknak ismeretlen területen, beomlott épületben kell valahogyan földeríteni, hogy merre vannak járható útvonalak, merre vannak járható folyosók, és ezeken a járható folyosókon kell a pozíciójukat meghatározni, esetleg a megtalált embereknek a helyzetét meghatározni. Láttuk, hogy a navigációhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy legyenek nagyon jó szenzoraink. Ezek a szenzorok, a GPS például csak kültéren alkalmazható, beltéren abszolút nem, de beltéren is különféle iránypontok használatával, vizuálisan bizonyos jellemzőpontoknak a megtalálásával lehet használni. Ha nincsenek ilyen vizuálisan látható pontok, akkor távolságérzékelők alapján részecskeszűrőt alkalmazva egy idő után jó pontossággal meg tudjuk határozni a helyzetünket, és láttuk, hogy ezeket a szenzoroknak az adatait érdekes, trükkös algoritmusok, részecskeraj, SLAM, Kálmán-Fiertel, gráfkereső algoritmusok, ezek segítségével lehet felhasználni, és ezek segítségével lehet eljutatni a robotunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten találkozunk.